Folytatjuk a sorozatot, kicsoda Jézus, ki vagyok én, Isten ismeret és önismeret. És múlt héten Keresztelő János bizonyság tételéről beszéltünk, amikor rámutat Jézusra, és ennek a fényében arról beszéltünk, hogy János tudja, hogy ő ki nem, elhárít magától címeket, lehetőségeket, és Jézusban, Jézusra nézve tudja, hogy ki igen. És most szintén Keresztelő Jánost fogjuk magunk előtt látni, és Jézust egy másik helyzetben. Úgyhogy így hallgassuk a János evangélium a 3. fejezetéből, a 22-től a 30. versig Isten igényét. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt: Semmit sem szerezhet az ember, hanem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhatok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Kicsoda Jézus, ki vagyok én? Mondhatnám, hogy önismereti sorozatot kezdtünk, mert ez jobban csengene a mai világban, ez húzó téma. De ugye azonnal hozzá is tettük múlt héten, hogy önismeret nem létezik Isten ismeret nélkül, mint ahogy Isten ismeret sem létezik önismeret nélkül. Ennek ellenére, hogy erről, még kicsit beszélek erről, hogy aki nem volt itt múlt héten, arról beszéltünk, hogy igazi, valóságos, mély önismeret nem lehetséges úgy, hogy nem ismerném meg Istent, de igazán soha nem ismerhetem meg Istent valóságosan és mélyen úgy, hogy ne találkoznék önmagam mély valóságával. És ha beszéltem arról, hogy ha lenne két asztal, az egyiken önismeret, a másikon Isten ismeret fogások, akkor ha bejönnénk, melyikhez mennénk, és beszéltünk arról, hogy persze nincsen két asztal, egy asztal van, önismeret és Isten ismeret nem létezik külön. És azt feltételezem rólatok, ez egy olyan nem kedves feltételezés, hogy hiába hallottátok esetleg, hogy önismeret csak Isten ismerettel, Isten ismeret csak önismeret, azt feltételezem, hogy továbbra is van egy ágendánk, hogy téged jobban érdekel az önismeret. És hát ha kell hozzá egy kis Isten ismeret, legyen, hát jöjjön be, de önismeret. Vagy téged jobban ismert, jobban érdekel az Isten ismeret. Tehát tudod, hogy önmagadat rendben vagy, minden oké, Istenről akarok többet tudni. És akkor felteszem a kérdést, ha tényleg így lenne, ha a feltételezésem nem csal, mit akarsz te az önismerettel? Szóval, hogy különben minek az neked? Mire jó? Miért kell? Minek? Minek? De ugyanígy, mit akarsz az Isten ismerettel különben? Ha inkább az jó, kell hozzá önismeret, ezt mondja ez az ember, hát majd valahogy, de Isten ismeret. De minek? Őszintén, tedd fel magadnak a kérdést. Minek nekem Isten ismeret? Mert mind a kettővel a probléma ugyanaz, hogy akármelyik mozgat minket, ha kizárólag az mozgat, akkor mi valamit kézbe akarunk venni. Akarunk egy kis önismeretet. Miért? Hogy valamit csináljunk vele. Hogy kézbe vegyük, és valahova jussak vele. Valamit akarok kezdeni az önismerettel. Ugyanez az Isten ismerettel, nem? Ha ez mozgat, miért akarok Isten ismeretet? Mert valamit akarok vele kezdeni. Valahova akarok vele jutni. Valamire szükségem van. De ez mind a kettő tévút. Mert amiről mi beszélünk, Isten ismeret és önismeret együtt, az személyes ismeret. Az nem valamilyen, amit kézbe veszek, hogy használjak. Személyes ismeret az nem valami, amit használunk, hanem a személyes ismeret a szeretet, amiben benne élünk. Az kapcsolat, amiben formálódunk. Amiről mi beszélünk, az nem egy kis önismeret, hogy valamire juss vele, vagy egy kis istenismeret, egyefene jöjjön hozzá egy kis önismeret, hogy valamire jussak vele, hanem amiről beszélünk az az, hogy az istenismeret és önismeret egységében átformálódunk, megváltozunk, lényegében egyik sem létezik a másik nélkül, egyik sem ér semmit a másik nélkül. A célunk tehát az, hogy változzunk. Ha az a célod, hogy önismeretet szeretnél, bocs, nem jó helyen jársz. Ha az a célod, hogy Isten ismeretet szeretnél, nem jó helyen vagy. Mert Isten nem ezt akarja, hogy dolgokat tudjunk róla. Isten egyetlen egy dolgot akar, hogy átformáljon minket. Hogy bevonjon minket a szeretetébe. Hogy nagyon mélyen formáljon. Hogy nagyon mélyen önmagához kössön. És ez csak akkor valósul meg, ha ez a saját énünk valóságában történik, az Isten jelenlétének a kontextusában. Erről beszélünk tehát, és ma este Keresztelő János és Jézus egymáshoz viszonyulása alapján a növekedésnek a hogyanjáról szeretnék beszélni. Nem arról, hogy mi az Isten ismeret és önismeret, és hogyan függ össze, erről beszéltünk múlt héten, hanem itt egy olyan dolog áll előttünk, ami alapvetően fontos ahhoz, hogy ez a változás történjen. Keresztelő János szolgálata múlt héten, amit olvastunk, a csúcson volt, most viszont ebben a részben már alászál, és megjelent Jézus szolgálata, nyilvános szolgálata, amely kibontakozóban van. A kettő egymás mellett zajlik. Ezért kezdődik ez a szakasz ezzel, hogy Jézus elment tanítványaival, ott tartózkodott keresztelt, tehát tanított, igét hirdetett, keresztelt, illetve máskor mondja, nem ő, hanem a tanítványai, és a másik vers, és Keresztelő János is ott volt még a maga helyén, és ő is hirdette még az Isten üzenetét, és ő is keresztelt. Párhuzamosan itt áll előttünk Keresztelő János és Jézus szolgálata. Csak ahogy mondtam, János szolgálata lefelé tart, és ezért van itt egy vita, aminek a következménye az, hogy oda mennek Keresztelő Jánoshoz a tanítványai, és az egyik nem kis keserűséggel jegyzi meg, féltek ezt a mondatot, mi is szoktunk így beszélni. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. Érted? Mindenki oda megy, nem ide, oda. És akkor Keresztelő János ebben a helyzetben elmondja azt a nagy vallomást, ami 2000 éve a keresztény életben, a keresztény lelkiségben a Jézussal való formálódás és növekedés legnagyobb titka, egyik legerősebb kijelentése, amit így mond János Jézusra és önmagára nézve. Ezt nem így mondja. Igen, mindenki ő hozzámegy. Ezt nem mondja. Hanem azt mondja, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Ha az a kérdés, hogy hogyan növekszünk és formálódunk, egy nagy paradox a válasz a Bibliában, a növekedés útja a kisebbé létel útja, a növekedés útja az alászállás útja. Három dologról szeretnék tehát ennek alapján beszélni. Az első, hogy miért idegen nekünk az alászállás vagy a kisebbé létel útja. Mert idegen. Így is mondhatnám, miért áll tőlünk zsigerileg távol az alászállás vagy a kisebbé létel útja. Másodszor, de miért van mégis szükségünk a kisebbé lételre? Az önismeret és Isten ismeretben való növekedéshez és a változáshoz. És harmadszor, mi vár ránk végül az alászállás útján? Hova vezet ez? Miért idegen? Miért szükséges? És hova vezet? Miért idegen? Messziről fogunk indulni. Képzelj magad elé egy gyönyörű gótikus katedrálist. Próbáld úgy elképzelni, Ha nem gótikus, az se baj, az is egy katedrális, egy hat katedrálist. Jó? Ahol akár, ha utoljára jártál egy ilyen helyen. És próbáld felidézni, hogy milyen érzés, amikor belépsz egy ilyen katedrálisba, esetleg üres, egy-két ember van csak, lassan haladsz előre a főhajóban, felnézel és látod ezeket a hihetetlen égbetörő csúcsíveket, vagy ha egy olyan épületben, a katedrálisban, vagy látod a kupolát. Milyen érzés ez? Ez nem a válasz az, hogy lenyűgöző. Hogy az ember szinte elveszettnek érzi magát egy ilyen gyönyörű, fenséges, hatalmas épületben. És ez nem véletlen, ez fontos volt a katedrális megálmodóinak. Tudnélik, ezzel a katedrális pontosan kijelölte az ember helyét Isten világában. A katedrális pontosan leképezte, hogy Isten hatalmas, Isten mindeneket betölt, Isten mindent körülvesz, és ehhez képest az ember nagyon kicsi. Egy picin pont, aki amikor belép egy ilyen épületbe, átél valamit Isten szentségéből, átél valamit Isten fenségéből, átél valamit Isten hatalmából. Tehát a katedrális és az ember képe pontosan visszatükrözte azt, ahogy a középkorban elképzelték az egész teremtett világot, az angyalokkal, a mennyei lényekkel telített kozmoszt, és ebben az embernek a helyét, és ebben megtalálta az ember a maga helyét. Az ember egy önmagánál sokkal hatalmasabb valóságban ismerte fel a rendeltetését. Egy önnála sokkal hatalmasabb valóságban, és ezt tükrözte a katedrális, fedezte fel önmagát. Ma a katedrálisok jobbára üresek, múzeummá, meg koncertteremmé lettek sok helyütt. És ez beszél arról is, hogy hogyan változott meg az Isten és az emberkép. Eltűnt a katedrális, és helyébe lépett. Mi lépett a katedrális helyébe? Tudtam, mi azt fogjátok mondani, a pláza? Igen. És valójában eltűnt a katedrális, és ennél sokkal rosszabb a helyzet. Helyébe lépett az én. Az én. Mert ma nem az a feladat, hogy megtaláljuk magunkat, felfedezzük magunkat valakinek a világában, aki túl van rajtunk, hanem ma az a feladatot, ha tetszik, hanem, hogy létrehozd saját magadat, nem? A ma emberének meg kell teremtenie magát, a ma emberének ki kell találnia önmagát. Fel kell építeni az énedet. Egy amerikai pszichoterapeuta fogalmaz, nem mondom meg, hogy honnan idézek, meg kinevetnétek, úgyhogy meg tudjátok majd nézni. Azt mondja, saját magamé vagyok, tehát megtervezhetem és megalkothatom önmagam. Ez a mai hitvallás. Saját magamé vagyok, tehát megtervezhetem és megalkothatom önmagam. Mi nem katedrálist építünk Isten dicsőségére, hanem az ént építjük, az ént kell felépítenünk hatalmasra. A modern ember nem felismeri és magához öleli énjét, mint egy ajándékként. A modern ember létrehozza, kicsinosítja, megteremti az énjét. Írja, újraírja az identitását. Egy ideig benne él, majd őzi cserére szorul, igazít rajta, cserél rajta. Gondold meg, mennyire tükörképe ennek az, ahogyan gyakran újraalkotjuk magunkat külső értelemben. Mennyire gyakran megtörténik, hogy felveszünk egy új identitást kívülről, és ez nem az a baj, hogy kívülről egy kicsit újra teremtjük magunkat. Sokkal jobb kérdés, hogy miről beszél ez a mai világban. Nem veszük észre, de egy olyan világban élünk, ez folyamatosan nyomja ránk ez a világ ezt, hogy ki kell találni magadat, létre kell hozni magadat, meg kell teremteni magadat. Hadd kérdezzek vissza egy ponton. Itt. Minek akarunk mi önismeretet? Talán azért, mert ez is annak a része lesz, ahogy majd megteremtem magamat, ahogy kitalálom magamat. Persze nem minden önismeret erről szól. Van, aki valóban változni, valóban gyógyulni akar, de nagyon sokszor nem arról szól ez az egész kérdés, hogy azért akarok többet tudni magamról, jobban megismerni magamat, hogy jobban kitaláljam, jobban felépítsem, jobban létrehozzam magamat. Ez egy hit, ami itt van, ebben a világban. Akkor is ezt hiszi valaki, hogyha ez megy neki, hogyha úgymond ebben sikeres, ha ő tényleg ki tudja magát találni, és akkor is, amikor aggódsz a felett, hogy azt érzed, hogy valahogy lemaradsz ebben nagy énépítészeti versenyben, és nem tudod úgy létrehozni, nem tudod úgy kitalálni magadat, ahogy különben elvárna ez a világ ahhoz, hogy előrelépj, hogy sikeres légy, hogy mozdulj, hogy benne légy a ritmusban, mert elvárja. És az utóbbi esetben, ha esetleg akár irigyed azokat, akiknek úgy látod, sikerül kitalálni magukat, akár megveted azokat, akik úgy tűnik, hogy sikeresek ebben a projektben, ebben a helyzetben nem az a baj, hogy neked ez nem megy, hanem az a baj, hogy elhitted, hogy ki kell találni magadat. Miért? Felejtés nehézség, nem arról beszélek, és nem arra gondolok, hogy nem lenne nagyon fontos, hogy önmagunkká legyünk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megtaláld. Nagyon fontos, hogy önmagunkká legyünk. Nagyon fontos, hogy kibontakozzon az, aki valójában vagyunk. Nagyon fontos. Hogy ne lenne fontos? Hát minden ember egyedi, nem? Minden ember megismételhetetlen, ugye? Minden ember értékes. Minden ember különleges. Minden ember más. De miért? Azért, mert kívülről másnak teremti magát? Kívülről minden ember különlegesnek találja ki és hozza létre magát? Vagy azért, mert minden embert Isten a maga képére és hasonlatosságára alkotott? És ezért egyedi, és ezért megismételhetetlen, és ezért különleges, és ezért értékes, és ezért fontos, hogy megtaláljam magamat? De kitalálhatom magamat különben, kívülről, úgy, hogy tényleg különleges legyek? Ha össze akarom rakni magamat azokból a különleges lehetőségekből, amit a mai kultúra ajánl, végül is csak ugyanabból építkezem, amiből mindenki más, nem? És ha abból építkezem, amiből mindenki más lehetek, nagyon-nagyon kreatív, nagyon ötletes, nagyon egyedi, nagyon alternatív, nagyon más, nagyon extrém, a végeredmény az, hogy tucat termék vagyok, mert már mindenki nagyon egyedi, nagyon különleges, nagyon kreatív, nagyon kézműves és nagyon extrém. Tehát mindenki tök ugyanolyan a nagy különlegességben. Mert ahol mindenki más, ott már senki sem más. Úgyhogy, amikor önismeretről és istenismeretről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy önmagunkat, hogy önmagunk legyünk valójában és igazán, Akkor arra van szükségünk, hogy az, aki elrejtette ezt a különlegességet, ezt az egyediséget az életünkben, aki alkotott, aki megformált bennünket, ő a maga erejével és hatalmával ránk szálljon, betöltsön, felépítsen, kitaláljon, megteremtsen, létrehozzon, meghívjon, megformáljon. És ez az önismeret és istenismeret. Miért szükséges, hogy arról beszélünk, miért nehéz, hogy erről fogunk beszélni tovább, hogy miért nehéz a kisebbi létel útja, mert minden arról beszél, hogy neked kell magadat felépíteni. Mert minden arról beszél, hogy nekünk kell az én katedrálisát felépíteni. Ahelyett, hogy lennénk mi, az ember, a hatalmas Istentől való katedrálisban, ahol mi megtaláljuk azt, akik valójában vagyunk. Ahol felismerjük, hogy mi a helyünk a világban, és ki az, aki alkotott minket. Úgyhogy ezért idegen ez az út, de van valaki, aki létrehoz minket, aki túl van rajtunk, aki kitalál minket, aki alkotott bennünket, aki folyamatosan megalkot, folyamatosan létrehoz, folyamatosan táplál, hogy egyre inkább azzá legyünk, akivé ő elgondolt bennünket, Isten. Hogyan alászállás? Miért szükséges ehhez a kisebb bélétel? Ahogy mondtam, Keresztelő János azzal találja magát szembe, hogy csökken a befolyása, és tanítványainak egy része éppen az ő bizonyságtétele, tanúságtétele következtében Jézus követőjévé lesz. És ebben a helyzetben azt mondja, hogy Jézusnak növekedni kell, nekem kisebbé lennem. Mit teszi vajon képessé Keresztelő Jánost ennek a megfogalmazására? Amikor a tanítványai panaszkodnak, hogy de hát mindenki ő hozzá megy, nem látod? Akkor Keresztelő János így felel nekik, semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Keresztelő János átéri, én megyek lefelé, Jézus megy felfelé, és amikor szembesítik, hogy figyelj, valami baj van, nem normális, hogy a dolgok lefelé mennek, akkor azt mondja, hogy semmit sem szerezhet az ember, ha csak a mennyből nem adatott meg neki. És ebben a mondatban benne van a bibliai hit, az egész szent, a bibliai hit az egész szentíráson végigvonuló nagy meggyőződése. Isten szuverén Isten. Isten mindenható Úr. Ő az, aki ad. És ő az, aki elvesz. Ő az, aki valamit megad, és valamit nem ad meg. És amit ő megad, azt azért adja meg, mert szeretetből, kegyelemből, ajándékba adja. És János ezt tudja. De ez az Isten ismeret, hogy Isten ilyen Isten, hogy ő az, aki ad, és semmit nem tudok megszerezni, amit nem ad, ez nem marad Isten ismeret, teológia, hanem abban a pillanatban, amikor szembesít őt egy tanítvány azzal, hogy baj van, abban a pillanatban ez az Isten ismeret egészen valóságos, személyes valóságá lesz neki, nem? Hát, miért csodálkoztok? Miért problémázol? Miért rettegsz? Semmit sem, nem tudod, semmit sem szerezhet meg az ember, ha a mennyből nem adatott meg neki. Hát azért mennek Jézus után, mert az Istentől ez adatott meg, hogy utána menjenek. Hát azért mennek el tőlünk, mert nekem ez volt a dolgom, hogy elvezessem őket Jézusig, és most mást jön. Ez adatott meg, ez van Istentől. Ahhoz, hogy növekedjünk az Isten ismeret és az önismeret valóságában, ahhoz, hogy ez a mély változás és formáltatás, ami hosszú ideig tart, mindvégig tart az életünkben, ahhoz szükség van megfelelő környezetre. A megfelelő környezet, ugye, csak egy példával hagyjék, ahhoz, hogy egy gyümölcsfa, gyümölcsöt teremjen, szükség van időre is, termővé forduljon, meg eljöjjön. De szükség van megfelelő környezetre, föld, víz, napsugár. Ugyanígy ahhoz, hogy növekedjünk, önismeret és istenismeret együttes valóságában szükség van a megfelelő környezetre. És a megfelelő környezetnek az egyik alapvető része ez az igazság. Hogy tudod, hogy amikor kisebbé lesz az életed, ott az valósul meg, amit Isten rendel, és ha ezt tudod, akkor a kisebbé létel valóban a növekedésnek a lehetősége lesz. Mert kisebbi létel, alászállás mindannyiunk életében volt, van, és lesz. Így van? Így van. Ez így van. És amikor valamilyen területen kisebbé lesz az életünk, vagy alászáll az életünk, akkor akár mások állnak mellénk, mint Keresztelő János mellé a jó szándékú tanítványok, akár magunk indulunk be, a magunk hangja, és miről kezd el beszélni. Na, az nem lehet. Az nem jó. Nem látod, hogy visszafelé mész? Nem látod, hogy visszafelé megy az életed? Nem látod, hogy itt most nem épülsz, nem növekedsz, nem előre jutsz, nem több lesz, hanem kevesebb? Amikor alászállsz, amikor kisebbé leszel, amikor korlátoztatsz, amikor bezárulsz, akkor növekedni szeretnél, kiteljesedni, de ehelyett összeszorítatsz, mert elvétetik az egészségünk éppen, Vagy elvétetik az üzletünk, ami addig jól működött, vagy elvétetik egy kapcsolatunk, vagy elvétetik valami, amihez ragaszkodunk, ami különben jó is, meg fontos is, tehát nem olyanokról beszélünk, amik rossz dolgok lennének. Elvétetik tőle, más meg szárnyal. Itt ez a versengés, mint a tanítványok is, hogy János, hát mindenki Jézus után megy, annál nehezebb nekünk átélni, hogy mi megyünk össze, hogy közben látjuk, hogy más meg nő ki. És mi történik ilyenkor velünk? Amikor lefele tartunk, amikor összeszorítatunk, amikor bezárattatunk a lehetőségünk János bölcsessége. Uram, értem, hogy semmit sem szerezhetek meg, vagy tarthatok meg, ha nem felülről adatott meg nekem. És ez fájdalmas, ez nehéz, de gyümölcsöző. Mert nézzétek meg, hogy hol születik mély Isten ismeret és mély önismeret. Nem itt a kisebbé lételben tanulunk meg Istenhez kiáltani és imádkozni úgy, mint máskor nem. És annyi büszkeség van bennünk, olyan sokszor hallom ezt, hogy valaki azt mondja, hogy most, hogy bajban vagyok, most kezdjek el imádkozni, amíg eddig nem imádkoztam? Ne legyen már ilyen büszke. Igen, most. Sokkal jobb most imádkozni, mint most büszkének maradni és nem imádkozni. A baj azért van, hogy megtanuljunk imádkozni, nem? Nincs ebbe semmi rossz. Itt tanulunk meg Istenhez kiáltani, meg itt ismerjük el emberi teremtmény voltunk korlátait. Ennyi ment. Ennyi. Eddig előtte azt hittem, hogy nekem tényleg megy, de most már rájövök, hogy sokkal kevesebb, mint gondoltam. Itt szembesülünk, nem, az alászállásban, itt szembesülünk a büszkeségünkkel. Itt szembesülünk a szeretetlenségünkkel. És közben itt vagyok fel Isten szerelme, Isten kegyelme, hogy mégis velem van, hogy mégis szeret, hogy mégis elfogad. Itt az alászállásban, a kisebbé lételben ismerjük meg Istent, mint mindenható urat. És itt öleljük magunkhoz igazi valónkat, mint törékeny cserépedényt. Máshol nem, csak itt. És mindez növekedés, mindez gyümölcs. Mindez sokkal mélyebb növekedés és sokkal mélyebb gyümölcs, mint amikor mások szárnyalnak felfelé. És hogyha harcolok ellene és lázadok, mert nem lehet, hogy kisebbé legyek bármiben, akkor egyre kisebbé és egyre türelmetlenebbé, egyre üresebbé leszek. Ha pedig elfogadom és belesimulok és Isten kezébe engedem magam, egyre magasabbra emelkedem. Ezért szükséges az alászállás. Mert Istenismeret és önismeret ott születik. Még két dolog. Az egyik, hogy vannak kényszerű helyzetek, amikor nem mi választjuk ezt. Legtöbbször ilyen. De azért hadd valaki azt mondja most magába. Na jó, de hát én olyan jó most nekem ezt hallgatni. Mert én most nem szállok éppen alá. Mert én nekem most semmilyen nincs. Én nekem most különben az az igazság, hogy én nekem most éppen kinyílt a pálya, nem? Most éppen szárnyalok. Van helye az önkéntes alászállásnak, amikor magadat fordítod tudatosan a kisebbé létel irányába. Amikor magad adsz fel élvezetből, bőséges életből, hatalomból, befolyásból, népszerűségből azért, hogy a magad által létrehívott korlátok között találkozz Istennel és önmagaddal. És abban a pillanatban, ha van annyi önismereted, hogy tudod, hogy fenyeget téged a büszkeség, hogy fenyeget téged a hatalom, hogy fenyeget téged, hogy elszállj, mert minden jól megy. Érdemes meggondolni, nincs itt az ideje annak, hogy valamiben önmagam korlátozzam magamat. Legyek kisebb, lépjek vissza. Lehet, hogy nehéz lesz, de ott születik az Isten és az önismeret. Ott születik a gyümölcs. Jövő héten hamvadzó szerda, bőjt első vasárnapja, torkos csütörtököt felejtsétek el, most nem arról beszélünk. Ez annyira jó, nem, hogy szerintem senki nem tudja, senki, értsétek jól mondjuk Budapesten, hogy most mi az, hogy bőjt? Mi az, hogy belépünk abba az időszakba, amikor Jézus szenvedéseire készüljön a nagy hét? Senki nem tudja, nem sokan tudják, nem sokan. De azt, hogy mi az, hogy torkos csütörtök, szerintem azt mindenki tudja. Fél árért lehet enni, hát ez tök jó. Ez csak egy ilyen. Szóval van önkéntes alászállás. Bőjt. És ez sokkal komolyabb dolog, mint az. Nehogy avval menj haza, hogy na, lemondom a torkos csütörtököt, mert az nulla. És sokkal komolyabb dolgokról van szó. Tehát ne akart kipipálni ezt a kérdést ilyen olcsó módon. És van még egy másik oldala az alászállásnak, ami összefügg azzal, amikor külső értelemben kényszerűen szállunk alá, de nyilvánvaló az önismeret, itt történik a bensőnkben is egy alászállás. Amit szeretnék most úgy megfogalmazni, hogy alászállunk önmagunk előtt, kisebbé leszünk önmagunk előtt. Ezt úgy is fogalmazhatnám, hogy rájövünk, hogy közel sem vagyunk olyan jók, mint amilyen jótnak gondoljuk magunkat. Amikor szembesülünk azzal, hogy hogy lehet, hogy Isten előtt szívem mélye, ő nagyon szeret, ez nem kérdés. De lehet, hogy ahogy ő átvilágít engem, az bizonyos értelemben az egy sokkal rosszabb kép, mint amit én gondolok magamról. Van lehetőségem, van bátorságom tényleg megismerni magamat? Mi az önismeret? Ja, hogy találjam meg a képességeimet, a rejtett képességeimet, a rejtett előforrásaimat, minden jót hozzak ki magamból? Vagy pedig azt, hogy megismerjem magamat önmagam valójában, Isten fényében. Múlt héten idéztem David Bennert, az Önismeret ajándéka című könyvet, azt írja erről, ahhoz, hogy az önismeretnek valóságos átformáló ereje legyen számunkra, az énünk korábban elutasított részeit is fel kell fedeznünk és el kell fogadnunk. Mindazt, amit letagadtunk, mindazt, amit nem mertünk elfogadni, de Isten szeretetében elfogadhatjuk azt, ami nekünk elfogadhatatlan. Mert Isten Krisztusban jobban elfogad bennünket, mint ahogy mi elfogadjuk magunkat. Elhiszed ezt? Isten Krisztusban mélyebben és jobban elfogad téged és engem, mint ahogy én el tudom fogadni magamat. És ezért csak illusztráció szerűen, de hadd idézzem megint őt, ha például kizárólag az erős, kompetens énemet ismerem el, a gyenge, bizonytalan énemet pedig nem vagyok képes elfogadni, akkor tulajdonképpen arra kényszerítem magam, hogy hazugságban éljek. Kénytelen vagyok erősnek tettetni magam. Hasonlóképpen, ha nem vállalom a szembenézést énem hazugságra hajlamos részével, hamis illúziókat táplálok a becsületességemet illetően. Tehát ha te azt gondolod magad, hogy te baromira becsületes vagy, akkor érdemes utána nézni, hogy ezt nem arról beszél, hogy valahol pont az ellenkezője igaz rám. Ha a büszke énemet nem vagyok hajlandó figyelembe venni, folytatja Benner, szerénységgel áthatom magam. De hé, ez az Isten ismeret. Azért vagyunk szabadok elismerni, felismerni és magunkhoz ölelni azt a részünket, amelyet ha megtesszük, önmagunkhoz képest, önmagunk előtt is kisebbé kell lennünk, mert Isten szeretete, elfogadása Krisztusban egy olyan kontextus, ahol kapunk bátorságot erre. Ezért szükséges az alászállás. Ezért az alászállás a kisebbé létel útja, a növekedés útja. Harmadszor, mi vár ránk? Hova vezet az alászállás? Hát azt mondod, rendben, értem, önismerethez, istenismerethez nem túl boldog út. Nem? Rendben. Nem túl nagy az ár. Úgy elgondolom, hogy vajon mit hallunk, amikor Keresztelő János ezt mondja, hogy most direkt karikírozni fogom, jó? Jön a tanítvány, hogy nem látod, hogy itt baj van. Hát neki növekednie kell, nekem pedig alászállni. Így mondja vajon? Ez a reményvesztett, csalódott, ez a végzetem, ez a sorsom, kilátástalan üresség, de hát Mit tudok tenni vele szembe? De ezt a feltételezést, ha valaki így hallja ezt a mondatot, vagy így hallaná magában ezt a mondatot, összezúzza az, ahogyan Keresztelő János egy gyönyörű képben beszél arról, hogy mi vár ránk az alászállás útján. Figyeljetek! Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Miről beszél János? Beteljesedett öröm. Na, lehet, hogy azt mondod, hogy na, ez a keresztény indoktrináció, azt mondják neked, hogy legyél kisebb, fogadd el, és még örüljél is. De figyeljetek, nagyon fontos, hogy János hogyan beszél erről az örömről. Egy képet mond. Miért? Miért mond János erről egy képet? Nagyon egyszerű. Amikor valaki az örömről, amit átél, mond egy hasonlatot, az azért mondja, mert a szívünk úgy működik, hogy a benne lévő örömet összeköti egy már máskor megtapasztalt, átélt örömmel. Ha Keresztelő Jánosnak ebben a helyzetben az jut eszébe, hogy majd mindjárt beszélünk erről a képről, hogy az én örömöm olyan, mint a vőlegény barátjának az öröme, amikor vőlegény és mennyasszony egybe kelnek, és ezért ebben a képpel válaszol, akkor nem keresztény indoktrináció folyik, hogy nekünk pedig most örülnünk kell, hanem akkor a legspontánabb módon nyilvánvaló, hogy a szívéről beszél, nem? A bensőjéről beszél, akiben eszébe nem jutna egy ilyen képet hozni. Ez az örömvalóságos, amiről Keresztelő János beszél, az nem a tanítása, nem az értelme, az a tapasztalata. Mi a vőlegény barátjának az öröme? A vőlegény barátjának örömét a korabeli zsidó szokások fényében így foglalja össze egy biblia magyarázó. Direkt nem akartam én mondani, hogy, mert nehogy belebanyolódjak. A nászszoba közelében tartózkodva hallotta a vőlegény hangját, amikor az hírül adta, hogy a mennyasszonyt érintetlen szűznek találta. Hát ez egy furcsa szokás a mai korban, bár a mai korban nincs ilyen szokás, bocsánat, vagy lehet, hogy valahol van, nem tudom, de furcsa a mai fülen ezt hallgatni. De ne vessük meg, hanem sokan inkább próbáljuk megérteni és megragadni azt az örömet, amiről János beszél. Hogy az ő öröme az, úgy látja magát, mint akinek beteljesedett az öröme. Mert az ő helyzete Jézus és a Jézushoz vonuló tömegek összefüggésében ugyanaz, mint a vőlegény és a mennyasszony egymásra találásának az öröme. Keresztül is azt mondja, hogy Isten népe megy Jézushoz, a mennyasszony bibliai képpel a vőlegényhez, az ugyanaz az öröm nekem, mint amit a vőlegény barátja átélt újra és újra a korabeli esküvőkön. Hogy azonosul a vőlegény és a mennyasszony egybekerésének, egységének az örömével. És azt mondja Keresztelő János, hogy na, ez az az öröm, amiben én beteljesedtem. Alászálltam, és közben egy hihetetlen öröm töltötte el. Mert az igazi öröm az, ami engedi, hogy kisebbé legyünk. De ez a kép, ahogy lassan befejezzük, ez a kép túlvezet minket János örömén. Mert ami Jánosnak közvetett öröm, a vőlegény és a mennyasszony öröme az övé, az nekünk közvetlen öröm. Mert János a vőlegény barátja. De mi Isten népe, a vőlegény mennyasszonya vagyunk. Gondolkozz ezen. János annak örül, hogy a vőlegény és a mennyasszony egyé lett. Valaki más öröme az övé, de mi abban örvendezhetünk, hogy itt van a vőlegény, és miénk a vőlegény. És mi vagyunk az ő mennyasszonya. És hogy mi köze ennek az alászálláshoz és a kisebbé lételhez? Az, amiről abban a pár sorban is olvastunk, amit felolvastam az Isten tisztelet elején, Titokzatos módon Isten akkor jön a legközelebb hozzánk, amikor mi kisebbé leszünk és alászállunk. Hallgassátok meg még egyszer, mit mondott Ézsaiás próféta. Mit mondott Isten a prófétán keresztül akkor, amikor Izrael, Isten népe fogságban volt. Azt mondja, ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerém, nem mondnak többé elhagyottnak, országodot sem mondják pusztasságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodot pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. És most figyeljünk, mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Nem te építed fel magadat. Nem kell felépíteni magadat. Ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. Amikor alászálsz, akár a körülmények által kényszerítve, bűnös oldalad nem tagadva, felismerve, akár önmagadtól vállalva egy lépést, hogy kisebbé leszek, korlátozom magam, lemondok valamiről, alászállok, akkor ebben a beszorítottságban evel az Istennel találkozol, a vőlegénnyel. Mert felismered azt, hogy ott van, ott az alászállásban, ott ismered meg őt, és ott ismered meg magadat. Felismered azt, hogy ott van a bezártságban, ott van a sötétségben, amikor megérkezel, ott van, mert már vár. Hiszen ezt jelenti azt, hogy Jézus meghalt a kereszten, hogy előttünk ment a mélységbe. Ő lett kisebbé, Jézus lett megvetetté, ő lett a világ szemetjévé, ő lett bűnné, értünk, helyettünk, hogy mindig ott várjon bennünket az önismeret pokorra szállásának a mélységeiben. Hogy ott, egészen mélyen magához öleljen, és azt mondja, felékesítlek, gyönyörűségem leszel, mint vőlegény a mennyasszonyért, jövök érted. Magamhoz ölellek. Egyé leszek veled. Ez a Jézus, aki értünk jön, aki magához ölel, aki felépít, aki gyönyörűvé tesz, aki gyönyörködik bennünk. És bár ez nem egy katedrális, csak egy családias kis templom, jól tesszük, ha leborulunk előtte, jól tesszük, ha imádjuk őt, jól tesszük, ha ajándékként fogadjuk el, hogy kik vagyunk. Jól tesszük, ha magunkhoz öleljük Jézus Krisztust, és benne valósan magunkat. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, azt a kapcsolatot, ahogy lehajolsz hozzánk, azt, hogy kapcsolatba léptél velünk, már azelőtt, hogy mi ennek tudatába lettünk volna, köszönjük, hogy személyes élő kapcsolatra vágysz velünk a teremtményeiddel. És hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy nyitva áll az ajtó, hogy jöhetünk eléd, hogy megszólíthatunk téged, hogy nincs akadály, hogy Jézusban megnyílt az út, és így lehetünk ma is te előtted. Így jöhetünk eléd az igével való szembesülés után. Te, aki pontosan ismersz bennünket, tudod, mit jelent annak a feszültsége, annak a nyomása és elvárása, vagy magunkból, vagy a környezetünkből fakadóan, hogy építsük fel saját magunkat, hogy váljunk valakivé, hogy látszunk jónak, okosnak, kreatívnak, különlegesnek, egyedinek, és te látod az emögött meghúzódó görcsöket, félelmeket, és te ismersz bennünket, és köszönjük, hogy lehetünk őszinték veled, de ismered azt a zsigeri ellenállást, ami azzal szembe van, hogy alászálljunk, hogy kisebbé legyünk, hogy alázatosak legyünk, hogy visszahúzódjunk, és köszönjük, hogy jöhetünk eléd, és megvallhatjuk az érzéseinket, a gondolatainkat, és a felismeréseinket, Urunk, ami abból fakad, hogy meghallottuk az igét, és hogy megszólítottál minket, és köszönjük, Urunk, hogy nincs szükségünk arra, hogy felépítsük magunkat, hogy letehetjük és elengedhetjük a büszkeségünket, hogy kiálthatunk hozzád, hogy segíts rajtunk. Te Jézus Krisztus, aki alászálltál, emberi formát, emberi alakot vettél fel, megaláztad magadat, és ebben a szolgai formában egészen a kereszt halálig megaláztad magadat. Te segíts bennünket, és taníts bennünket alázatosnak lenni. Te taníts arra, hogy mit jelent az, hogy elveszíthetjük az életünket, te érted, és akkor találhatjuk meg igazán azt. Urunk, könyörgünk a te irgalmadért. Irgalmazz nekünk, hogy időben felismerjük, hogy mit jelent alázatban lenni és kicsinek lenni. Növekedj fel bennünk, és kérünk azért, hogy ne legyünk büszkék imádkozni akkor, ha mélységben vagyunk, és ne legyünk büszkék imádkozni akkor sem, amikor éppen jól mennek a dolgok. Így fordulunk hozzád, és könyörgünk a családjainkért, a szeretteinkért. Adj nekünk olyan kapcsolatokat, a legközelebbi emberi kapcsolatainkat, ahol lehetünk önmagunk, ahol nem kell másnak lenni, vagy megjátszani magunkat, és ahol mi is el tudunk fogadni másokat olyannak, amilyenek. Imádkozunk, Urunk, a munkahelyeinkért, azokért az életkörnyezetekért, Urunk, amiben élünk, az iskoláért, amiben a mindennapjainkat töltjük esetleg. Azért kérünk, Urunk, hogy add oda is a békességedet, és ad, hogy fel tudjuk vállalni, hogy benned vagyunk, hogy hozzád tartozunk. Imádkozunk így a szomszédainkért, a tágabb családunkért, imádkozunk a városunkért, Budapestért. Attól, hogy tudjunk, hogy képviselni téged, és beszélni rólad, Urunk, minden trenddel, és minden elképzeléssel szemben, és ahogy te bíztatsz minket, add, Urunk, hogy bátran tudjuk elmondani az evangéliumot, és azt, hogy mit jelent benned elfogadottnak lenni, és ezért mit jelent az, hogy nem kell saját magunkat többnek mutatni, mint akik vagyunk. Köszönjük, Urunk, ezt a szeretetet. Imádkozunk, Urunk, az országunkért, békességért. Imádkozunk azokért a részéért a világnak, különösen, ahol háborúk vannak, üldöztetések, hogy adj békét, és adj biztonságot azoknak, akik téged keresnek. És imádkozunk, Urunk, hogy őrizd meg bennünket a gonosztól. Légy velünk a bőti időszakban is. Segíts elcsendesedni, és megállni te előtted újra és újra. Fiadért, Jézusért hallgass meg, Urunk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké.